Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, Földgömb rovat, Földgömb magazin. Jakab Gusztáv lesz ismét a beszélgető társam, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézet egyetemi docense. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Aszály. Legutóbb, talán nyár elején, vagy nyár közepén, de inkább az elején beszélgettünk az aszályról, és ahogy én most láttam különböző posztjait, ezt a dolgot tovább gondolta. Azt is mondhatnám, hogy most már az utóhatásokat is elénk tárja fotókon is, megírásban is, ha jól érzékelem.
Igen, igen. Először is érdemes lenne egy kicsit ezt az asszály kérdést, magát az asszály fogalmát egyébként megnézzük, mert van itt egy téves elképzelés, ugye sokan kinéznek most is az ablakon, hú, hát már esik az eső, akkor véget ért az asszály. Láttam ilyen hivatalos közleményt is, hogy hát finoman csak úgy fogalmaztak, hogy mérséklődött az asszály. Ugye itt az asszály fogalmaz mit jelent? Itt nem önmagában csak arról van szó, hogy van-e elég csapadék, vagy nincs, lehullott-e elég eső, vagy sem, hanem hogy mikor érkezik. Tehát simán elképzelhető az, hogy esik elég csapadék egy adott évben, vagy az sok éves átlag megérkezik, viszont rossz volt az eloszlása, nem akkor érkezett, amikor kellett volna, és akkor beszélünk asszályról. Tehát itt van egy olyan része ennek a fogalomnak, hogy akkor van asszály, amikor a csapadék nem megfelelő eloszlás, az megakasztja a növényzetnek a fejlődését, és itt pedig hát eléggé önző módon gyakran ugye az agráriumnak a szempontjait szoktuk nézni, hogy a mezőgazdasági termelés ezt milyen módon befolyásolja. Tehát, hogyha végül is azt nézzük meg, vagy ezt a fogalmat vizsgáljuk meg, akkor végül is véget ért az asszály, mert igazából most már nem akasztja meg a növényzetnek a fejlődését, mert a növényzet az egyébként is most már ősz van, a téli időszakra készült, tehát az agrártermelésben is most már a legtöbb növénynek véget ért a intenzív növekedési időszaka, nincs különösebb igény most már öntözővízre, tehát ilyen szempontból az asszály véget ért. A másik kérdés persze az, hogy ez most csak egy átmeneti szünet az asszályban, aztán jövőre fogjuk majd ugyanitt folytatni, inkább ez jelenti itt a fő veszélyt. A másik fogalom, amit itt egy nagyon röviden érdemes megnézni, az a hidrológiai ciklus. Szokták úgy is mondani, hogy a víz körforgása, ugye ezt már általános iskolában is tanítják, hogy az óceánok, a tengerek leadják a párát, a felhők alakulnak ki, az pedig a csapadékot, az esőt idehozza a szárazföldek felé, és akkor a folyókban, meg a tavakban meggyűlik ez a víz, ott pedig beszivárog a talajfelszínről, talajba is kialakul a talajvíz. Tehát ilyet szokták mondani, hogy ez a hidrológiai ciklus. Na most ugye, ha megnézzük a folyók meg a tavai vízszintjének az alakulását, most ugye a Velencei tó, Balaton kapcsán, vagy a Tisza tó kapcsán szokták ezt az utóbbi napokban emlegetni, akkor mit láthatunk? Az, hogy a megérkezett csapadék, ugye itt az ominózus 20-a környéki csapadék, augusztus 20-a környéki csapadékos időszakról van szó, ami megérkezett, csak nem időben érkezett meg, vagy kicsit késve, vagy kicsit hamarabb érkezett meg a tűzijátékhoz képest. Emlékszünk erre az esetre. Na most ez a csapadékos időszak már látszik a folyókon, illetve a tavakon. Egész egyszerűen azért, mert a folyóvizeink, tavainknak a vízkészlet, ez egy megújuló erőforrás, ez viszonylag könnyen pótlódik. Na, a nagy baj, a nagyobb probléma itt azzal van, hogy a talajvíz a sokkal nehezebben pótlódik. Ugye itt azt szoktuk mondani, hogy ez a 22-es év, ez az elmúlt 90 évnek a legszárazabb időszakát hordoz, ez az elmúlt 7 hónap, ez hasonló, csak a 20. századnak az elején volt. Hogy csak egy-egy adatot mondjak, itt az Alföld közepén, én ugye Szarvasi vagyok, itt az Alföld közepén vannak olyan területek, ahol most haladtuk csak meg a 100 mm-es éves csapadék mennyiséget, tehát ugye a nagy átlag ezen a vidéken 110-130 mm. Tehát összességében el lehet mondani, hogy jelenleg egy olyan 250 mm hiánynál tartunk csak idén. Hát ugye erre el lehet azt mondani, hogy hát ez egy extrém év, majd a következő évben pótlódik. Valójában, ha egy kicsit távolabbról tekintünk bele, és végig gondoljuk, meg főleg az olyan szakemberek, akik kiállnak terepre, látjuk azt, hogy ez nem most kezdődött el, tehát itt nem egy 2022-es katasztrofális helyzet. Így gyakorlatilag az aszály, vagy a száraz időszak, az 2020 ősze óta tart. 2020 ősze még viszonylag csapadékos volt. Én végig is gondoltam, hogy mikor volt utoljára csapadékosabb időszakunk. Hát én egyik kedvenc fotótémám a gombák szoktak lenni. Utoljára igazán jó gombázós időszak, az 2020.
Hát ebbe a szezonban nem sok gombát gyűjtöttünk, hát, az egészen biztos, igen.
Nem, a Dunántúlon talán lehet az Alföldön is semmi.
Semmi nem.
És azóta gyakorlatilag folyamatosan kisebb-nagyobb megszakításokkal szárazság van. Nagyon nagy problémát az azt jelentette, hogy 2022 telén, tehát az elmúlt 21-22 telén, tehát az elmúlt télen, akkor elmaradt a téli csapadék, és ugye ez rendkívül fontos, mert ugye akkor az alacsony hőmérséklet miatt van lehetősége a talajvíznek pótlódni ebből a téli csapadékból, de ez elmaradt. Ezt követően már lehetett látni itt már tavasszal, hogy nagy gondok lesznek, de rengeteget járom az alföldi pusztákat, és gyakorlatilag egy mocsarat nem láttam, amiben lett volna a talaj, lett volna valamennyi víz, tehát gumicsizmára nem volt egyszerre szükség egész tavasszal, összes mocsár már ki volt száradva, és erre jött rá egy nagy hőhullám, illetve a csapadékos időszak. Lényegében az a vegetációs idő, tehát ameddig zöldek a puszták, ez a 3-4 hónap szokott lenni, ez lerövidült idén egyetlen egy hónapra, tehát gyakorlatilag májusban lehetett csak virágzó növényeket, meg fúja növény és állatvilágot látni az Alföldön, ezután pedig szépen minden kis szárat. Júniusban külföldön voltam egy kutató expedícióval, és akkor mondtam a kollégáknak, hogy hát én sietek haza, mert katasztrófát kell fotózni. És akkor néztek rám a kollégák, hogy a milyen katasztrófák, hogy nem hallottak még semmire. Mondtam, hogy várjátok ki a végét, lesz, mert gyakorlatilag lehetett látni, hogy minden ki van száradva, és hát gyanítható ugye a sok évi tendenciát látva, hogy hát a nagy csapadék azért júliusban és augusztusban nem szokott Magyarországra érkezni, és figyelembe véve a eddig elmondottakat, hát se lehet sejteni, itt bizony komoly gond lett. No, de hát ne csak a klímáról beszélünk, szerintem itt a fotóimat is érdemes megemlíteni.
Azt akartam mondani, csak vártam egy levegőt, hogy nem véletlen sivatagi show ott az egyik Facebook bejegyzésnél, ott a fotók címe, vagy alcíme, vagy összefoglaló címe.
Igen, hát nekem egy kicsit csalódás volt igazából, mert én azt vártam volna, hogy ugye ilyen katasztrófa sújtja az Alföldet, hogy, amiből ugye leginkább azt kapta fel a sajtó, hogy megsemmisült a termés, főleg a kukorica, de várhatóan a napraforgó se lesz. Sokkal jobb. Én azt vártam volna, hogy egy kicsit a sajtó, meg a fotós kollégák is jönnek majd és megörökítik, és akkor láttam, hogy ez nem igazán valósul meg, hát akkor fogtam magam, és akkor nekiálltam megörökíteni ezeket a dolgokat. Ugye az egyik legfelkapottabb fényképen, amit aztán elég sok helyen interneten különböző portálok közöltek, és ez a Körösnek az alacsony vízszintje volt. Mit jelent ez? Gyakorlatilag annyira leesett Körösnek a vízszintje, sőt, ugye tudjuk, hogy a legtöbb folyókon rekord alacsony vízszinteket, legkisebb vízszinteket mértek, hogy Békés-Szentendrén a duzzasztó alatt még egy gyerek is át tudott rá gázolni a partra a folyón. Tehát körülbelül egy a másfél-két méternyi víz hiányzott ekkora folyóból. És ugye egy kérdés az, hogy ez hogyan tud egyáltalán kialakulni. Ilyen leírások vannak a múltban is, például 1863-ban döbbenetesen hasonló képeket írnak le az Alföldről, Körös folyóról is, ez a puszták kiszáradásáról is, a élővilágnak a szenvedéseiről is, illetve a lakosának a szenvedéseiről is. Ez látszott az idejében újra megvalósulni. Mi itt a fő probléma? Hát ugye nem csak az a gond, hogy alacsony a vízszint, mert kevés csapadék esik a vízgyűjtő területeken, hanem itt a fő gondot az jelenti, hogy es igény van a vizekre. Ugye főleg itt a agráriumnak van egy nagyon nagy, nagyon komoly öntözési vízigénye. Én szoktam viccesen megkérdezni azt, amikor valaki nyáron szarrasra érkezik, hogy megfürdötte már a Körösbe, és akkor utána közlöm vele, hogy igazából a Tiszában fürdött meg, mert a Tisza víz mennyisége az négyszerese a Körös víz mennyiségének itt Szarvason. Most ez úgy tud megjelenni, hogy ki valaki most így hirtelen maga elé képzelje a térképet, akkor most elcsodálkozott, az hogy lehet, tehát a Tisza az nem jön itt Békés megyébe. Valójában jön a Tisza Békés megyébe a Tiszának a vize, ugyanis van egy úgynevezett Tikevír nevi rendszer, hogy valami ilyen csúnya rövidítés mondják, ez a Tisza-Körös-Völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer, ami azt jelenti, hogy a Tiszából a duzzasztások felett, tehát Tiszalő kisköre például ott a csatornarendszerek, az öntözési csatornarendszereken, Nagykunsági főcsatorna, Hortobágy, Berettyó, ezeken a keleti főcsatorna, ezeken a csatornákon nagyon nagy mennyiségű vizet juttatnak át a körözbe, mert itt olyan mértékű vízigény van a mezőgazdaság részéről, amit nem tud a körös kiegyenlíteni, nem maradna víz a körösben.
Pedig hát sokkal több területet kéne öntözni, sokkal nagyobb igényt kéne tudni kiszolgálni, de már ez sem tudja, ezt a néhány százalék területet öntözünk.
Magában a Tiszában is nagyon kevés víz volt, tehát nagyon, nagyon nagy gond ez a jelentős öntözési víz kivétel. Hát ugye most mindenki öntözni akart. Nagyon hirtelen megjelent egy hatalmas öntözési igény, de valójában azt tudni kell, hogy egy kicsit itt a megoldásokról beszélünk, hogy hogy lehet majd ez a problémához alkalmazkodni, hogy a hazai termőterületeinknek jelenleg egy olyan 2-3%-át öntözzük csak.
Na most sokkal többet kéne.
Hát sokkal többet kellene, de nem lehet. Tehát reálisan még egy olyan talán kétszeresé vagy háromszorosára lehet ezt az arány növelni, tehát mondjuk egy olyan 6% körül lehet ezt felülni, de ezek drága rendszerek, meg ugye idén láthattuk azt, hogy már így is a vizek jelentős részét elöntöztük a folyóból. Na most ez mivel járt? Hát azzal, hogy ugye a Szent Andrási duzzasztó alatt, ugye itt a Szarvasi Holdkörösön keresztül ugye öntözzük a fél megyét, innen megy ki a víz, innen folyik a, történik a vízkivétel. Ezért a Szent Andrási duzzasztó alatt, csak ahogy mondtam,
nem maradt víz.
A folyó nem maradt benne víz. Tehát ugye itt a vízügy egyik közleményében is leírták, hogy talán 4 vagy 5 olyan hónapunk is volt, amikor pozitív vízmérlege volt a Tisza folyónak. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy kevesebb víz folyt ki Szegednél, mint amennyi egyébként a vízgyűjtőről beérkezett. Tehát a többi részét azt elöntözgettük meg használtuk, amire lehet azt mondani, hogy jó gazdálkodunk, de az élővilágra ennek bizony komoly hatása volt. Tehát itt azért voltak, ha megnézik a képen, voltak olyan szakaszai a folyónak, amire ez komoly hatást gyakorolt az élővilágára. Voltak olyan folyószakaszok, ami pedig kiszáradtak.
2 hete a Marosson neveztem volna, de végül is a folyó közepén lábaltam végig 3-4-5 kilométert hosszában, mert hogy annyira nem volt benne víz. Sőt, ott már a vízkiviteli művek, azt tiltás is volt, a vízkiviteli művek sem működhettek, mert annyira nem volt már víz, vagy nincs víz a Marosban. Ezzel most mit tudunk mi kezdeni, emberek? Azon túl, hogy látjuk, vagy megnyugszunk, vagy nem, mert most magasabb a Duna szintje, de egyébként meg ez, amit a jéghegy, az a hasonlat jutott eszembe, hogy lehet, hogy fölléppen most hullámzik, és van benne víz, de alul rengeteg minden hiányzik, már alul van a 9/10, ami lényeges lenne. Mit tudunk mi most tenni?
Ilyen megoldások. Hát itt rövid és hosszú távú, vagy egyfajta végleges megoldásról is beszélhetünk. Persze értelemszerűen a rövid távú az mindig egy könnyebb helyi átmeneti megoldás, jelent a végleges megoldást, meg komoly társadalmi együttműködést és elhatározottságot feltételez. Rövid távú megoldás az, hogy egyrészt az agrárium alkalmazkodik, tehát mindent öntözni nem lehet, és éppen ezért ugye mit tudunk csinálni, száraz művelés van, akkor szárazságtűrő növényeket kezdünk el tartani. A másik megoldás az, hogy takarékoskodunk a vízzel, igyekszünk minél nagyobb mennyiségű csapadékvizet visszatartani, akár egy háztartásban is meg lehet ezt oldani, csapadékvizet összegyűjtjük, vagy akár egy családi gazdaság, vagy akár még egy nagyobb gazdaság esetében is kisebb vízgyűjtő tavakat alakítunk ki. Persze ez a megoldás nem működik egy ilyen 7 hónapos nagy asszálynál, mert
nincs mit összegyűjteni.
És ami összegyűjt, az is el fog szivárogni. A hosszú távú és végleges megoldás pedig azt jelenti, hogy tájszintű változásokkal igyekszünk a hidrológiai ciklust befolyásolni. Magyarul ez azt jelenteni, hogy segítjük a vizet beszivárogni a felszín alá, és a felszín alatt talajnedvesség vagy talajvíz formájában visszatartani.
Igen.
Ehhez viszont komoly társadalmi elhatározásra van szükség, és politikai döntésre van szükség, mert ehhez fel kell adjuk azt a fajta gazdálkodást, amit eddig végeztünk, tehát valamennyit vissza kell adni természetnek. Például az ártereket kibővíteni. Ugye itt tudni kell azt, hogy elég szűkre szabták a folyónak a hullámtéri részeit, a Tiszavölgyben, a Körösök, meg a Tisza mellett is. Tehát valamit vissza kellene adni természetnek, és ezzel segíteni a felszín alatti vizeknek, a megújulását, felszín alatti vizeknek a pótlódását. Na most kérdés az, hogy erre hajlandóak vagyunk-e. A tapasztalat az mutatja, hogy általában nagyobb változások, nagyobb katasztrófák után szoktak bekövetkezni. Ez a folyószabályozásoknál is így történt. Hát most kérdés az, hogy az idei katasztrófa az elég nagy volt-e ehhez. Én úgy láttam, hogy nem volt elég nagy ehhez, tehát nagyon szomorú, de sajnos itt még egy még nagyobb katasztrófa fog bekövetkezni, és csak akkor fogunk tudni elindulni a tájszintű változtatások irányában.
Ezt a hatást, vagy várt hatást fotókkal, fotósorozatokkal mennyire lehet motiválni, mennyire lehet kiváltani?
Igazából itt az volt egy kulcsa ennek a fotósorozatomnak, ami az asszályról elkészült, hogy elég jó kapcsolatban vagyok szakemberek, akik nagyon gyakran jelezték azt, hogy te gyere, és ezt meg kell örökíteni, mert ilyen ritkán lehet látni. Tehát például olyan ritkaságokat sikerült megfotózni, mint például orosháza közelében hófehér porörtögöt. Tehát amikor egy tornádószerűen felkapja a szél a port, és ugye itt a szikes sós talajt kapta föl, és ettől ilyen hófehér színű forkószél alakult ki. Azután, ami nagyon érdekes volt még, megörökíteni a terjedő sivatagi, illetve sztyeppei növényzete, amik ugye a mi klímáknál sokkal szárazabb klíma mellett jellemzőek, vagy különböző trópusi fajoknak a megjelenése. Ezek ugye nem az idei évben jelentek meg, de ez az idei klíma, ez nagyon kedvezett egyáltalán túlélésüknek. Az igényesebb növények egyszerűen nem is élték túl ezt az időszakot. Vagy például nagyon érdekes volt az, hogy olyan területekre mentem vissza, ahol korábban azonosítható pontokról készült felvétel, például a körmenti holtágakról, és olyan helyekre, ahol korábban a holtágba csak halászruhába lehetett bemenni, ott most száraz lábbal lehetett közlekedni ezeken a területeken, és ez elég döbbenetes megmutatni az, hogy egy csapadékos, illetve egy ilyen asszályos év között milyen különbség van.
Hol lehet a fotókat látni?
A Földgömb magazin következő számában fog erről megjelenni a cikk.
Én a Facebookon is néztem egy csomó fotót.
A Facebook oldalamon, igen, a Facebook oldalamon is Dr. Jakab Gusztáv Nature Photography, így rákeresnek a hallgatók, akkor ott lehet ezeket megnézni.
A szájok ideje Földgömb rovatban. Nagyon szépen köszönöm. Jakab Gusztáv biológussal beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, és jó munkát önnek, és jó fotókat.
És nagyon szépen köszönöm.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.